bizonnyal szükséges. Aztán majd meglátjuk. A lelkész arcát néhány piszkos barna folt tarkította. Ezek most elsötétültek és virítottak a színét vesztett bőrön, s a szeme is egészen összezsugorodott. Egyszer volt már házas korábban. Milyen kár, hogy az első felesége meghalt. Dolgozó szobája falán ott függ a képmása, egy fekete krétarajz. Egyszerű, csontos, jámbor cselédnek tűnik, némileg még hasonlít is a jó Bóra Katalinra, Luther hitvesére. Biztosan jól összeillettek. Nagy kár, hogy meghalt. Június 21. Ki lehet az a szerencsés flótás? Ezt kérdezem magamtól tegnap előtt óta. Különös, hogy oly hamar megtudtam, és hogy pont egy olyan fiatalember az, akit ismerek, még ha csak futólag is. Klaas Recke a neve. Hát igen, ő csak ugyan más, mint Gregorius. Az imént botlottam beléjük esti sétám során. Céltalanul bókláztam az utcákon a meleg rózsaszínű alkonyatban, s közben épp rá gondoltam, a pici asszonyra. Gyakran eszembe jut, befordultam egy üres félrelső utcába, és egyszerre csak ott jöttek velem szemben. Egy házból léptek ki. Gyorsan magam elé kaptam a zsebkendőmet, és kifújtam az orromat, hogy elrejtsem arcomat. Egyébként felesleges volt. A férfi alig ha ismert volna meg, ő pedig észre sem vett. Elvakította a boldogság. Június 23. Szent Iván éj. Világos kék éjszaka. Gyermekkoromból és ifjú éveimből úgy élsz emlékeimben, mint a legkönnyedebb, legbohóbb, legáttetszőbb éjjele az évnek. Miért vagy hát most így nyomasztó, így nyugtalanító? Az ablaknál ülök, átgondolom az életem. Kutatom az okait, hogy miért csiklo teljesen más vágányra, mint másoké, oly távol a fő csapás iránytól. Lássuk csak! Az imént, ahogy hazafelé átvágtam a sírkerten, ismét láttam egy olyan jelenetet, melyet az újságok erkölcsös olvasói leveleiben úgy szokás jellemezni, hogy leírhatatlan. Nyilvánvaló, hogy csak valami mérhetetlenül hatalmas, erős ösztön képes ezeket a szegény szerencsétleneket arra késztetni, hogy egy temetőben általános megbotránkozást váltsanak ki. A könnyelműeket a legkülönbözőbb őrültségekbe kergeti, és becsületes, józan férfiakat arra kényszerít, hogy óriási áldozatokat hozzanak érte, és különféle megpróbáltatásokat viseljenek el. A nőket ugyanakkor arra csábítja, hogy legyőzzék szégyenérzetüket, melynek felébresztése és megerősítése minden leánynevelés célja volt generációkon át. Ráveszi őket, hogy rettenetes testi kínoknak tegyék ki magukat, nem ritkán arra is, hogy fejest ugorjanak a legmélyebb nyomorba. Csak engem nem késztetett még eme ösztön semmire. Miképp lehetséges ez? Sok nővel találkoztam, akik fellobbantották vágyamat, de pont ezek a nők soha nem vettek észre, mintha nem is léteztem volna a számukra. Vajon miért volt ez így? Azt hiszem, ma már értem. A szerelmes nő járását, arcán a pírt és egész lényét éppen az a bűvelet járja át, ami engem lebilincsel. Mindig ilyen nők lobbantották lángra szenvedélyemet. De mivel már másba voltak szerelmesek, engem meg se láttak. Mások viszont annál inkább észrevettek, hiszen mint frissen végzett fiatal, remek praxis előtt álló orvos, rendkívül jó partinak számítottam, és természetesen nem kevés tolakodásnak voltam céltáblája. De minden fáradozás hiába való volt. Igen, múltak az évek, az élet elment mellettem, a szakmámnak élek. Az emberek felkeresnek betegségükkel, mindenféle bajjal, és én a legjobb tudásom szerint kezelem őket. Néhányan meggyógyulnak, mások meghalnak, a legtöbb kínlódik tovább nyűgével. Csodát nem tudok tenni. Egyik-másik betegem, akin nem tudtam segíteni, hátat fordított nekem. Kuruzslóhoz vagy valamelyik városszerte hírhet sarlatánhoz fordult, és meggyógyult. De azt hiszem, lelkiismeretes, körültekintő orvos hírében állok. Hamarosan bizonyára jellegzetes, nagy tapasztalattal nyugodt, bizalomgerjesztő tekintettel bíró házi orvos válik belőlem. Talán kevésbé bíznának bennem, ha tudnák, milyen rosszul alszom. Szent Iváné, fényes, kék éj, azelőtt oly könnyed, áttetsző és bohó voltál. Miért nehezedsz most így nyomasztóan lelkemre? Június 28. Ma esti sétám során a Grand Hotel mellett mentem el. A teraszon ott ült Klász Recke a viszkijével. Tettem még pár lépést, majd visszafordultam, és egy szomszédos asztalnál foglaltam helyet, hogy megfigyelhessem. Nem látott, vagy nem akart meglátni. A kis hölgy nyilván beszámolt neki a nálam tett látogatásáról, és annak szerencsés kimeneteléről. Ez utóbbiért alig, ha nem hálás, de talán kényelmetlenül érinti a tudat, hogy valaki belett avatva a titokba. Rezenéstelen arccal nézte a tengert, és közben hosszú, vékony szivart szívott. Rikkony szaladt el mellettem, vettem egy esti lapot álcázás gyanánt, és az újság pereme fölött szemügyre vettem Rekkét. És ismét ugyanaz a gondolat villant át a fejemen, ami évekkel ezelőtt első találkozásunk alkalmával. Miért van ennek az embernek épp olyan arca, amilyet én szeretnék? Nagyjából így festenék, ha újra alkothatnám magamat. Akkoriban keserűen szenvedtem attól, hogy rút vagyok, mint az ördög. Most már nem érdekel. Alig haláttam nála szebb férfit. Hideg, világos szürke szem, de olyan foglalatban, amely ábrándossá, érzelmessé teszi. Nyíl egyenes, a halándék felé hosszan elhúzódó szemöldök, alabástrom fehér homlok, sűrű, sötét haj. Arcának alsó felében azonban csak a szája kimondottan szép, amúgy néhány kis furcsaság észlelhető rajta. Szabálytalan orr, sötét, szinte napégette arcbőr, egy szóval mindaz, ami megmenti a többnyire gúnyszülő, szeplőtelen szépségtől. Milyen lehet ez a férfi belülről? Erről szinte semmit nem tudok. Az egyik minisztériumban áll alkalmazásban. Állítólag jó fejű, és úgy rémik gyakrabban látom őt a feletteseivel, mint vele egykorú kollégáival. Száz és száz gondolat járt a fejemben, ahogy néztem, amint mozdulatlanul ül ott távolba révedő tekintettel. A poharához nem nyúlt, szivarja kialudni készült. Száz és száz régi álom és képzelgés élet fel bennem újra, ahogy eltűnődtem, és életét összevetettem a sajátoméval. Gyakran mondogatom magamnak, hogy a vágy a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, és az egyetlen, ami egy kissé be tudja aranyozni ezt a gyötrelmes életet. De beteljesülése korán sem lehet olyan nagyszerű, hiszen ahogy elnézem azt a sok tanácsost és főtanácsost, akik semmit nem tagadnak meg maguktól etéren, nem keltenek bennem irigységet. De ha egy olyan férfit látok, mint az amott, elfog a keserű irigység. Az a súlyos gond, mely megmérgezte ifjúságomat, és férfi éveimre is ránehezedik, számára magától megoldódott. Igaz, bizonyára a legtöbb férfi számára megoldódik, de az a megoldás engem nem irigységgel tölt el, hanem undorral. Különben már régen találtam volna megoldást magam is. De ennek az embernek a nők szerelme, mintha kezdettől fogva természetes előjoga lenne. Neki soha nem kellett választania az éhség és a romlott hús között. Borzongva gondoltam Helga Gregoriusra is. Magam előtt láttam boldogságban úszó tekintetét a szürkületben. Igen, ezek ketten összetartoznak. Ez a természetes kiválasztás. Gregorius, miért kellene ezt a nevet és a hozzátartozó férfit szegény nőnek egész életén át magával cipelnie? Ennek egyszerűen semmi értelme. Július 2. Jaj, ez az egész kezd rémisztővé válni. Ma délelőtt 10 tájban ismét itt állt a szobában Gregoriusné. Sápat volt, zaklatott és tágra merett szemmel nézett rám. Mi újság? Kérdeztem reflexszerűen. Mi történt? Történt valami? Az éjjel erőszakkal tett magáévá. Valósággal megerőszakolt. Leültem az íróasztalom előtti székbe egy tollal és egy papírlappal kezdtem babrálni, mint aki receptet készül írni. A divány sarokra ült le. Nem jutott eszembe semmi, amit mondhattam volna. Én arra születtem, hogy lábbal tiporjanak, suttogta. Egy pillanatig mindketten hallgattunk. Majd az asszony belefogott mondandójába. Férje az éjszaka kellős közepén felkeltette azzal, hogy nem tud aludni. Azt állította, hogy az üdvössége forog kockán, hogy ki tudja, micsoda súlyos bűnöket lesz képes elkövetni, ha nem tesz a kedvére. Ez minden asszony kötelessége, és a kötelesség előbbre való az egészségnél. Majd Isten megsegíti őket, Isten meggyógyítja egészen biztosan. Némán ültem a döbbenettől. Meg tudnám ölni azt az embert, mondta. Drága Gregoriusné, ez nyilván csak egy szófordulat, de még így sem szabad használni. És árulja el, miképp kelt ön tulajdonképpen Friedrich Gregorius lelkésszel? A szülei kényszerítették, vagy talán egy kis diáklány szerelem volt a konfirmáció előtt? Nem, semmi ilyesmi. Különös történet, soha nem találná ki, talán meg sem értené. Természetesen nem voltam szerelmes belé. Beljebb húzódott a divány sarokba, úgy ült ott összekuporodva, mint egy kislány. Majd távolba révedő tekintettel beszélni kezdett. Gyerekkoromban és kora ifjúságom évei alatt nagyon boldog voltam. Mint egy mese, úgy él bennem ez az időszak, ha rá gondolok. Mindenki szeretett, én is mindenkit kedveltem, és mindenkiről jót feltételeztem. Aztán jött az a bizonyos kor, tudja? De eleinte az sem hozott változást, továbbra is boldog voltam, igen, boldogabb, mint azelőtt, egészen 20 éves koromig. A fiatal lányokban is van érzékiség, maga biztos tudja, de kamaszkorukban ettől csak boldogabbak lesznek. Velem legalábbis így volt. A vérem dalolt a fülemben, és én is daloltam. Otthon tennivalóim közben örökké énekeltem, és az utcán is halkan dudoráztam, és folyton szerelmes voltam. Nagyon vallásos otthonban nőttem fel, mégsem hittem, hogy a csókolózás olyan borzasztó, súlyos bűn lenne. Ha szerelmes voltam egy fiatal emberbe, és megcsókolt, hagytam. Tudtam jól azt is, hogy van valami más is, amitől óvakodni kell, ami szörnyű nagy bűn, de annyira zavaros és távoli volt a számomra, hogy meg sem kísértett. Nem, egyáltalán. Nem is értettem, hogyan kísérthet meg bárkit. Azt hittem, ez valami olyan, aminek a felnőtt házas ember kénytelen alávetni magát, ha gyereket akar, de önmagában jelentéktelen dolog. Ám amikor 20 éves lettem, fülig beleszerettem egy férfiba. Vonzó, jó és finom ember volt. Legalábbis akkor azt hittem, és még mindig így vélem, ha eszembe jut. Igen, annak kellett lennie. Később elvette egy gyerekkori barátnőmet, és nagyon boldoggá tette. Egy nyáron ismerkedtünk meg vidéken. Csókolóztunk. Egyszer messzire bevezetett az erdőbe. Ott megpróbált elcsábítani, és kis hián sikerült is neki. Ó, bárcsak sikerült volna, bárcsak ne szaladtam volna el. Milyen más lenne most minden? Akkor talán hozzá megyek feleségül, vagy legalább soha nem megyek hozzá ahhoz, aki most a férjem. Talán lehettek volna gyermekeim, otthonom, igazi otthonom. Akkor soha nem kellett volna hűtlen asszonnyá válnom, de a szégyentől és a félelemtől egészen magamon kívül voltam. Kitéptem magam az öleléséből, és hanyathomlok menekültem. Borzalmas időszak következett. Nem akartam látni többé azt a férfit, nem mertem találkozni vele, pedig virágot is küldött, egymás után írta a leveleket, kérte a bocsánatomat. Csak hogy én gazfickónak tartottam. A levelekre nem válaszoltam, a virágokat kihajítottam az ablakon. De állandóan ő járt az eszemben, és ekkor már nem csak a csókolózás foglalkoztatott. Már tudtam azt is, mi az a kísértés. Úgy éreztem, mintha végbe ment volna bennem valami változás, annak ellenére, hogy semmi nem történt. Azt képzeltem, hogy ez meg is látszik rajtam. Senki nem értheti meg, milyen szenvedésen mentem keresztül. Egy őszi este, miután felköltöztünk a városba, egyedül sétálkodtam odakint a szürkületben. A szél fütyült a házak között, néha esett egy-egy csepp eső is. Tudtam, melyik utcában lakik. Befordultam, és elsétáltam a házukhoz. Megálltam, láttam, hogy világos az ablaka, láttam a fejét a lámpa fényénél, ahogy a könyve fölé hajolt. Mágnesként vonzott. Arra gondoltam, milyen jó lenne odabent lenni vele. Beosontam a kapun, félig felmentem a lépcsőn, de aztán visszafordultam. Ha akkoriban ír nekem az a fiatalember, válaszolok. De ő már belefáradt abba, hogy csak ír és nem kap választ, és azután már nem találkoztunk. Legalábbis több évig nem. Később meg már, ugye, minden megváltozott. Biztos említettem már, hogy nagyon vallásosan neveltek. Ezután az eset után teljesen elmerültem a vallásban. Ápolónőnek készültem, de abba kellett hagynom, mert megrendült az egészségem. Így aztán ismét hazakerültem, elfoglaltam magam a ház körüli teendőkkel, mint azelőtt álmodoztam, vágyakoztam, és kértem Istent, hogy szabadítson meg álmaimtól és vágyaimtól. Úgy éreztem, elviselhetetlen a helyzetem, valamilyen változásnak történnie kell. Egy nap aztán apámtól megtudtam, hogy Gregorius, a lelkész, megkérte tőle a kezemet. Szóhoz sem jutottam a döbbenettől. Soha nem közelített felém oly módon, hogy bármit is sejthettem volna. Gyakran megfordult nálunk, anyám csodálta, apám meg talán félt tőle egy picit. Bementem a szobámba, és sírva fakadtam.